Katona Csaba történész, most telefonon jelentkezett. Szervusz Csaba!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Na hát akkor ez az a téma, amiről hosszasan győzködtél engem tegnap, mert hogy van egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly téma, amiről majd a következőkben fogunk beszélgetni, ez pedig nem más, mint a Wolfnak a, az, ugye erre most így a Olaf Wolf, akit újra temetnek, de ez egy másik sztori, de minden esetre most, amikor elküldted nekem, hogy 225 évvel ezelőtt, május 18-án Szentpéterváron elhunyt Alekszandr Vasziljevics Szuvorov, aki rengeteg minden volt, nem csak orosz hadvezér, de Itália hercege is, akkor én azt írtam, hogy győzzél meg. Azt írtad, hogy az első érved az volt, hogy klassz fickó volt. Mondtam, hogy még egy kis löket kéne. Törököt vert. De mondom, de ilyenből volt még egy csomó klassz fickó, meg törökverő is. Azt mondta, igen, de neki ma van évfordulója. Úgyhogy most arra várok, hogy Csaba egy kicsit jobban megismertesse velünk Szuvorovot.
Hát egy nagyon érdekes emberről beszélünk, akinek egyébként tábornokként, katonaként óriási respektje van és volt, ami természetesen nem azt jelenti, hogy hibátlan emberről beszélnénk, hiszen természetesen hadvezérként azért fűződnek a nevéhez olyan dolgok, amik emberek halálával jártak, nem is kevés ember halálával. És nyilván, amikor megemlékezünk valakiről a történelemben, az nem azt jelenti, hogy feltétlenül piedesztára emeljük és a legkiválóbb emberként írjuk le. Orosz szemszögből nézve azonban valóban, hogy a hazájához maximálisan lojális és hibátlanul teljesítő tábornokról beszélünk. Hibátlanul teljesítő, ez így elég erősen hangzik, de az a helyzet, hogy 63 csatát nyert meg, és egyet se veszített el.
Azt a 700-et, az igen.
Ez elég ritkának mondható.
Nem mindegy, mint a Forma 1, és milyen autóval megy az ember. Tehát azért, hogy mekkora sereg áll mögötte gondolva.
Valóban egy hátad mögött könnyen. Ezt azért ne vitassuk el, de hát tudunk olyan orosz tábornokról, akinek mégse jött össze a 63 győztes csata, tehát nyilván valóban a Forma 1-es hasonlatnál kellett egy kiváló paszni, de az se baj, ha a pilóta tudja, hogyan kell nyomni a gázpedált.
Így van.
Hát ami őt illeti, elég jól értett hozzá, mit kell róla tudni, hát Moszkvában született 1729-ben vagy 1730-ban, ezt nehéz megmondani. Egyébként pedig maga a család az alapvetően svéd származású volt, tehát a dédapja vándorolt be Oroszországba, és egyrészt nemesek voltak kis birtokkal, másrészt pedig a már nagyapja is ezredesként szolgált, apja tábornokként szolgált. Kitlep meg ezek után, hogy Szuvorov a katonai pályát választotta, és körülbelül 13-14 éves korától már az orosz hadseregben szolgált, és 1754-ben számoljunk, hogy hány éves akkor, tehát akkor 25 éves már hadnagyként tűnik ki, pont a svédek elleni háborúban. Tehát ugye a egykori ősei hazája ellen harcol, ez persze őt már kevésbé érintette. Volt neki egy nagy mondása, ami azért mutatta az ő identitását, nevezetesen amikor első pár orosz cár, aki második Katalin, nagy Katalin utódja volt, és sokkal kevésbé kedvelte Szuvorovot, mint Katalin, akinek az uralkodása alatt a szolgálata jelentős részét teljesítette, be akarta vezetni a porosz mintájú egyenruhát, meg a porosz hadsereg reformot, akkor Szuvorov a következőt mondta, a rizspor nem lőpor, a hajfonat nem oldalfegyver, én meg nem vagyok német, hanem született orosz. Tehát ez igaz volt, csak ugye, mint hogy említettem, egy birodalom katonája, aki nyilván egy komoly, vegyesebb etnikum volt mögötte is. Mitől vált ő nagy hadvezérré? Igazából az a helyzet vele, hogy az összes olyan csatában, az összes olyan háborúban eredményesen szolgált, ami Oroszország érdekeit hát szolgálta, függetlenül attól, hogy most mennyire tudunk ezzel azonosulni, vagy nem. Tehát harcolt a 7 éves háborúban, ugye 1756 és 1763 között, és ekkor egészen fiatalon már tisztként szolgál, harcol, aztán a Krím félszigetben a lengyelek ellen. Ugye nyilván, amikor arról beszélünk, hogy a lengyel függetlenséget hogyan folytja el az orosz hadsereg, akkor alig a Szuvorovval szimpatizálunk, de kétségtelen tény, hogy kiemelkedő sikereket ért el itt is, de ami miatt nagyon-nagyon tisztelik ők Oroszországban, az elsődlegesen két háború, és most tényleg nem akarom mindet felsorolni.
Na most hát Csaba, a lengyelek hogy kerültek a Krímbe?
Kik?
A lengyelek a Krímbe.
Nem a lengyelek kerültek a Krímbe, a lengyelek ellen Lengyelországban harcolt. Krakkót vette be, meg Tadeusz Kosciuszko, ugye a lengyelek nemzeti hőse ellen harcolt.
Jó, csak még úgy hangzott volna, hogy a lengyelek ellen a Krímben, de akkor lehet, hogy én értettem félre.
Jó, a mutaságot mondtam, tehát nem a lengyelek ellen és a Krímben.
És a Krímben, jó.
Ja, a Krímet illetően például a kokáért a krími tatár kánság ellen vette fel egyebek mellett a küzdelmet, és hát ez most elég áthallásos lesz, amit mondani fogok, de jelentős része volt abban, hogy a Krímre rá tudta tenni a kezét orosz társág. Tehát ugye itt is, sőt, még az is hozzájárult, és ez mutatja az ő akciórádiuszát, hogy hát jelentősen átalakult például a ottani a félsziget etnikai viszonyai, mert hogy a ott élő keresztény lakosságot, az örményeket, meg a görögöket áttelepítette az azovi kormányzóságba. Ugye ez mutatja azt, hogy benne a civil vonalul is lehetett számítani innen, tehát ne egy ilyen buta és képzetlen és erőszakos katonát képzeljünk el. Természetesen gátlás nélkül szolgálta Oroszországot, például a nevezetes Pugacsov felkerést, azt a gyebek mellett ővel tele. Tehát ugye az a Pugacsov, akit Walter az orosz Cromwellnek nevezett, Doni Kozák, ennek a leverésében főszerepe volt ugyancsak, de ugye Szuvorov nem mérlegelt, ha Oroszországot kellett szolgálni, akkor cselekedett.
Illetve az orosz államot, illetve a cárt.
Így van. Volt a két orosz török háború, 1768-as, meg a 1768-1774-es, meg a 1787-1792-es. Mind a kettőben kiemelkedő sikerek mutatták az ő katonai tehetségét. Itt azért ne felejtsük el, például 1789-ben, amikor legyőzi a török sereget, ugye, akkor itt nem szoktunk arra gondolni, hogy akkor éppen mi is hadban állunk a törökökkel. Ugye a török háborúkat általában a 16-17. Századhoz kötjük, a Magyarországról beszélünk, de hát ne felejtsük el, hogy a pozsereváci békét 1718-ban kötötték meg, és bizony másik József császár csapatai 1789-ben is konkrétan hadban állnak a törökökkel. Egyébként itt történik meg az a dolog, hogy Szuvorov ott harcol a úgymond a mi csapataink oldalán, győzelmet adott a török seregek fölött, Rámicsó Szerátnál, német birodalmi grófán nevezi ki Szuvorovot második József hálából, második Katalin cárnő pedig ekkora demelez neki orosz grófi méltóságot, és megkapja a Rimnyikszkij előnevet, ami ugye arra utal vissza, hogy hol alatta a győzelmét. Tiszteletbeli ezredes is lesz belőle. Tehát igazából azt lehet látni, hogy őt mindig akkor vették elő és küldték előre, amikor valami nagyon-nagyon súlyos a háborús helyzetre került sor. A civil tevékenységre jellemző, hogy van például Tiraspol városa, sokszor lehet hallani ugye a hírekben Tiraspolt, ez lényegében a Dnyeszter menti köztársaság, ami hát de facto létező állam, de jure, vannak körülötte viták, ennek a fővárosa. Ezt például ő alapította, mint erődöt. Nem városalapítóként szoktak megemlékezni róla, de így van, és honnan van a város neve? A Pol, az a polisz, ugye rengeteg Pol városnév van Oroszországnál, Sztávropoltól kezdve sok mindent föl lehetne sorolni. Tiraspol pedig úgy jött létre, hogy a Dnyeszternek az ókori görög neve volt a Tirasz, és ebből lett aztán oroszosan ejtve Tiraspol, keményebben ejtve meg ugye Tiraspol. A török háborúkat követően vert tele a Kosciuszkó felkelést 1794-ben. Ugye ez az az időszak, amikor Varsót is beveszi, és akkor már tábornaggyá lépteti elő második Katalin. Viszont a helyzet a következő, hogy ezt az öntörvényű embert, aki nagyon-nagyon szerette megmondani a véleményét akkor is, hogyha hát nem feltétlenül volt azonos a cáréval, akkor kegyvesztetté vált már olyan értelemben, hogy első Pál, második Katalin ugye nehezen viselte az ő önállóságát. Hogy mekkora öntudata volt, megint csak idéznék tőle valamit, 32 alkalommal ért sérülés, kétszer csatában, 20-szor a családi életemben és 10-szer a cári udvarban. Hogy aztán ez pontosan mit akar, azt már nehéz ma kibontani, de nagy valószínűséggel tágértelmezési keretek vannak emögött, hogy mit ért amellett, hogy a 10-szer a cári udvarban ért a sérülés, hogy ez most lelki vagy fizikai, vagy milyen sérülés a családi életében. Egyébként milyen vallásos emberről beszélünk, akinek egyébként volt egy mintaszerű házassága, bár amelyikben a 18. században egy mai fogalmaink szerinti mintaszerű házasságról beszélhetünk. Öntörvényiségére jellemző, hogy volt egy Turtukály nevű erő, de ezt 1773-ban engedély nélkül foglalt el, sőt parancsot kapott zájne tegye. De miatt halálra ítélték, de második Katalin úgy ítélte meg, hogy végül is, hogyha valaki elfoglal egy ellenséges erődöt, azt ne ítéljék halálra, és megkegyelmezett neki. Most mindennek tetejében...
És egy évvel később ismét hadvezérként eredményeket
ért el. Bocsánat, Deszi, utólag így mondhatjuk, hogy hát ugye, hogy öntörvényileg járta minden, de akkoriban ez mondjuk nem lehetett betudva annak, hogy kommunikációs nehézségek voltak? Tehát ő azt mondhatta, hogy ő nem értesült a legújabb cári tervekről, vagy ez nem...
Nem, mert értesült. Tehát konkrétan fontos, hogy ezt ne tegye. Hanem egyszerűen katonailag úgy ítélte meg, hogy itt van a nagy lehetőség, és ezt ki kell használni. Ugye ez egy nagyon lényeges dolog. Emlékszünk, Heinrich von Kleistnek van egy Homburg hercege című darabja, ami ugye azt a katonai és morális dilemmát feszegeti, hogy mi van akkor, ha az egyértelmű parancs ellenére valaki egy olyan hadmozdulatot hajt végre, ami szögesen ellentében áll azzal, amire utasítást kapott, de ezzel megnyeri a csatát. Aha. Ugye ez a maga az a Heinrich Weiss féle darab, ez feszegeti, hogy Homburg herceg egy ilyen dolgot követel, minek következtében halálra kéne ítélni, de mégiscsak ügyén veszi ki magát a dolgok, a halálra ítélik, és a végén egyébként kegyelmet kap. Ugye pontosan ez történik meg Szuvorovval. Tehát ugye ez egy valós dilemma adott helyzetben, hogy ezt a merev parancsrendszert, amit aztán majd Napóleon old azzal egyebek mellett, úgymond kanonizáltam, hogy kiadja a parancsot, hogy mi a feladat, hogy hogy oldja meg a tábornoka, vagy az ezredese, abban már nem szól bele, és vessük ezt össze egy jóval későbbi nagy katonának a mondásával, Helmut von Moltkével, a porosz hadsereg reformerével, aki állítólag azt találta mondani, hogy a haditerv addig érvényes, amíg a csata ellen kezdődik, és onnantól kezdve az ellenség is tesz lépéseket. Hogy mi fog történni, de nem fogják végignézni. És ezek az emberek, mint például Szuvorov, pontosan azt a reformot hozzák magukkal, ami aztán majd kiteljesedik Napóleon alatt, hogy sokkal önállóbb, sokkal jobban képzett tisztekkel, sokkal jobban mozgatott hadsereg, ezt a merev frontvonalas harcászatot és hadászatot hogyan tudja más irányba elmozdítani.
Jó, hogy említetted a Napóleont, mert az a tippem, az elején meg akartam kérdezni, de olyan jól végigmondtad az életét, hogy az Itália hercege, ugye a német ilyen tisztség után pontosan egy ilyen napóleoni háborús valami miatt kapta ő.
Ráadásul mindezt úgy, hogy akkor már reaktiválják. Ugye Szuvorovot 1795-ben kinevezik a orosz hadsereg teljes vezető, de az egész orosz hadsereg vezérévé, de hát első pár orosz cárral odáig vitázik, hogy elbocsátják, és gyakorlatilag kis tudása a házi felügyelet alatt él. Ennek van annyi előnye, hogy megírja az elméleti munkáját, mert hogy konkrétan könyvet is írt 1796-ban arról, hogy hogyan és miként kell megfelelően háborúzni. Nyilván, ha gyakorlatban nem volt lehetőség a dolgokra, akkor megcsinálta elméletben, amit kell. Egyébként az volt a címe a munkájának, nagyon jellemző rá, győzelem tudománya. És ebben mi más, ugye? Tehát nem háborúzik.
Egy maximalista faszi volt, igen.
Mondanék pár gondolatot tőle, például azt írta, hogy nagyon szeretett támadni. Tehát a védekezéstől mindig azt várta, hogy masszív legyen, de azonnal menjen át támadásba. Gegenpressing, ezt majd így hívják, hogy fociban.
Igen.
De az egésznek a lényeg, hogy azt írta, hogy a legnagyobb erkölcsi fölény a háborúban az offenzíva. Modellezzük ezt a cinikus mondatot.
Igen.
És a vonalharcászatot utálta, hogy osztopokba meneteljenek a csapatok, hogy tudjanak gyorsan mozogni, ha kell, akkor összeállni, és ugye az volt neki a teóriája, hogy mindig egy döntőpontban kell támadni, a mellékirány csak fedezni, mindig egy hatalmas csapással kell az ellenségre lecsapni, és igazából van egy nagyon erős mondása ez, hogy mit írt arról, hogy hogyan kell jól hadat vezetni, hogy gyorsaság szükséges, a sietség káros. Na és hát ezt az embert nem véletlenül reaktiválják a napóleoni háborúk idejére.
Aha, tehát ez igazából így hadászattilag is nagy tökre előre mutató volt? Tehát ugye ezt nem kevesen abszolút alkalmaztak, tehát ezzel utat mutatott másoknak hát is, igen. Ugye ez a...
Ezt az agile harcászatot vezette be, kérlek szépen, nagyon merev formális szabályokon
az
túl.
Az első agilis.
Így van.
Reformernek számított, és ne felejtsük el, hogy ugye, ahogy mondani szokták, hogy az orosz irodalomból mindenki Google köpenyegéből került ki, hát orosz hadvezérek közül nem mindenki, de hát említsük meg Kutuzovot, akinek ugye a Napóleon elleni harcokban azért nagyon komoly szerepe volt. Kutuzov Szuvorov oldalán tanulta mindazt, amit aztán készült, hasznosított, meg továbbfejlesztett. Tehát még azt is lehet mondani, hogy iskolát teremtett. És hát amikor aktiválják őt, akkor ugye megint csak parádés teljesítmény nyújt, ugyanis az a helyzet, hogy Észak-Itáliában nagyon fontos győzelmeket arat, gyakorlatilag még egyszer utoljára meg tudja mutatni, hogy mekkora katonai potenciál rejlik az ő képességeiben. Amikor Masséna tábornokkal kellett megküzdenie, és ugye Masséna azért az a francia marsalok egyike volt, ezt a percig se felejtsük el, André Masséna, és Napóleon mellett ne felejtsük el, hogy micsoda zseniális ilyen marsali korrát. Na hát amikor az ő csapataival kell megküzdenie, akkor Masszénának van mint egy 60 ezer ember, Szuvorovnak pedig 20 ezer, és ennek ellenére az volt a álláspontja, hogy visszafordulni szégyenletes, még soha nem hátráltam meg, és tulajdonképpen sikeresen veszi fel a küzdelmet Masszénával. Ez volt az ő utolsó nagy katonai teljesítménye, és ezen kívül pedig az, hogy a Pannonhalmi hágon keresztül kitört Münderlandba, és eljut Ausztriába, tehát kimenti a katonáit. És ez már 1799 végén történik, május 18-án Szuvorov már halott. Ha meggondoljuk, hogy még a halála előtt is már idősen betegen milyen teljesítményt tudott nyújtani, félretéve a sérelmét és a cár parancsára azonnal aktivizálta magát, azt gondolom, hogy ez az elkötelezettségét hibátlanul mutatja. És még egy fontos dolgot említenék meg vele kapcsolatban, ez pedig nem más, hogy mint úgy tartják számom, mint minden idők egyik legnagyobb orosz személyiségét. Csináltak egy tévésót, ahol megszavaztatták, hogy ki, mi, lehet az az ember, akit leginkább úgy lehet előtérbe tenni, hogy mai napig büszkék rá az oroszok. Ugye 1799-es Itália hadjárata, itt kapta egyébként az itálszki címet, tehát az itáliai herceg címet. 2008-ban volt ez a show, amiről beszéltem, Imia Rossi, Oroszország neve. Körülbelül 45 millió szavazat érkezett be, és Szuvorov 8. helyen végzett. Ami azt gondolom, hogy egy ilyen hatalmas ország történetében ez több, mint derekas. Zárójelbe jegyzem meg, Alekszandr Nyevszkij lett a győztes, ugye aki a 13. században volt novgorodi fejedelem.
Igen.
Azt meg lehet, óvatosan teszem hozzá, Sztálin és Lenin is ott volt a élmezőnyben.
Ez lett volna a következő kérdésem, és Sztálin nyilván, ahogy most Putyinék rehabilitálják, és egyre inkább nyomják az ő kultuszát, följebb is fog majd jönni a listán, de most jelenleg azért Szuvorov utcából van több, vagy Sztálin utcából Oroszországban van?
Egyelőre Szuvorovból, ezt ne vitassuk el. Uh-huh. És azt gondolom, hogy Szuvorovnak azért maradandóbb az életműve, mint Sztáliné, és mindenesetre kevésbé diktatúrikus dacára, hogy egy, hát mondjuk, hogy emberi jogokkal kevésbé kikövezett században a 18-ban élt. De egyébként, hogy hogy érnek össze a dolgok, és szerintem ez így eléggé kerek történet, hogy amikor Szuvorov meghalt, akkor, amikor eltemetik őt, akkor az Alekszandr Nyevszkij kolostorban temetik el. Tehát a 8. legnagyobbnak választott orosz abban a kolostorban alussza az állvát, ahol az első legnagyobbnak választott oroszról, amit az első legnagyobbnak választott oroszról neveztek el. Uh-huh. Úgyhogy igazából egy sokoldalú, elméletileg is remekül képzett emberről beszélünk, aki azonban elsődlegesen gyakorlatias figura volt, és azt lehet mondani, hogy tényleg egészen kiemelkedő teljesítményt tudott nyújtani, amit nagyon fontos megemlíteni vele kapcsolatban, hogy például Tiraspolban rendkívüli módon tisztelik, és egyszerűen mint városalapítót, állami hősként tartják számon, mint a saját államok hős, amiben persze van egy ilyen, mondjuk úgy, ellenmondás, de ezzel együtt mutatja azt, hogy a hírneve Oroszország határain túl is él, és például a Schöllenen szorosban, ahol 1799-ben harcolt, ugye Svájcnál, ott is van neki egy emlékműve, egész egyszerűen azért, mert az a katonai teljesítmény, amit nyújtott, az függetlenül attól, hogy szimpatizálunk vele, vagy nem, az tiszteletre méltó volt. Az meg, hogy a szentpétervári marsvezőn vannak neki, van emlékműve, ahol őt marsként ábrázolják, azt megtekintsük természetesnek.
Oké. Nagyon izgalmas volt, Csaba.
Köszönjük. Köszi. Ugye, egy kiegészítés jött a hallgató. Képzel, de csak kíváncsi vagyok, ez mikor is lehetett, azt mondja, hogy de amúgy a lengyel királyságnak igaz jóval korábban, de volt közös határa a krími tatárkánsággal, csak ha már ez a lengyel botlás szóba jött. Hát az néhány évszázaddal korábban lehetett akkor.
Koraújkor, tehát a 17. századról beszélünk, uh-huh. Ugye meg a Lengyel-Litván Unió idejéről. Ugye a Lengyel-Litván Unió elég sokáig fönnáll, tehát ez az emlékezetem nem csal, akkor ez nagyjából a 14. században aha. jött létre, és 1795-ben oszlik föl. Tehát az akkor Lengyelország harmadik feloszlásával. Tehát, a lengyeleket, a litvánokat hajlamosak vagyunk mindig önálló államként kezelni, de azért a Jagellók révén ott nagyon erős kapcsolódási pontok voltak.
Igen.
Csaba, okay, nagyon szépen szuper, köszönjük. Képzeld el, hogy most lezárjuk ezt a Mesél a múlt rovatot a szignállal, de hoztam neked egy zenét, ami valamennyire kapcsolódik ehhez a témához is. Köszönjük szépen, hogy bemutattad nekünk ezt az úriembert, akiről lehet, hogy nem tudunk annyit, mint Kutuzovról. Alekszandr Vasziljevics Szuvorovot mondta el, vagy az ő életét Katona Csaba történész. Csaba, köszönjük szépen!
Köszönöm a figyelmet, sziasztok!